23 óra.
Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Csütörtöki adásunk tartalmából:
Ferenc pápa a világjárvány névtelen áldozataiért imádkozott reggeli szentmiséjén.
A pápa részvét távirata a szuverén máltai lovagrend nagymesterének a halálára.
Lengyelországot május 3-án a jasznagórai szűzanya oltalmába ajánlják.
Karjára vesz az Isten Martos Balázs atya emlékezése húsvét 4. vasárnapjára.
Ferenc pápa a világjárvány névtelen áldozataiért imádkozott csütörtök reggel.
Preghiamo oggi per i defunti, coloro che hanno morto per la pandemia.
Imádkozzunk ma az elhunytakért, akik a világjárvány miatt haltak meg. Különösképpen azokért imádkozzunk, akik mondjuk így névtelenek. Láttuk a közös sírok fényképeit, olyan sokan vannak. Homiliájában Ferenc pápa arra emlékeztetett, hogy Jézus hirdetése tanúságtétellel és imádsággal történik, nem pedig prozelitizmussal.
Április utolsó napjának olvasmánya az apostolok cselekedeteiből az etióp udvarnok megtérésének a történetét mondja el és tanítja, hogy aki teljes szívből hisz, az méltó a keresztségre. Az etióp királynő Kandaki egyik udvari főembere, aki a királynő kincstárát kezelte, Jeruzsálemben volt imádkozni. Visszatérőben kocsiján ülve Izajás próféta könyvét olvasta. Ekkor pillantja meg őt Fülöp diákonus, aki a jeruzsálemi üldözés idején az Úr angyalától kapott intést. Kelj föl, menj délnek, arra az elhagyatott útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet. Fülöp felkerekedett és elindult. A Szentlélek akkor így szólt Fülöphöz: menj és szegődjél oda a kocsihoz. Fülöp oda sietett és hallotta, hogy Izajás próféta könyvéből olvas. Megkérdezte: érted-e, amit olvasol? Az így válaszolt: hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza. Meg is kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön melléje. Fülöp akkor beszélni kezdett, és az írásnak ebből a részletéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valamilyen vízhez érkeztek. Az udvari tiszt ekkor megszólalt: nézd, itt a víz, mi akadályozza hát, hogy megkeresztelkedjem? Ezzel megállította a kocsit, majd Fülöppel együtt lement a vízbe, és Fülöp megkeresztelte. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és az udvari tiszt nem látta őt többé. Örvendezve folytatta útját, és öröm volt a szívében.
Ferenc pápa a történet kapcsán a megtérés eseményének a mozgatóját kereste.
Dio che attira alla conoscenza del figlio.
Az atya indít ma Isten fia megismerésére, állította. Közbeavatkozása nélkül nem ismerhetjük meg Krisztus titkát. Ez történt az etióp udvarnok esetében is, aki Izajás próféta könyvének olvasása közben nyugtalanságot érzett, amit az atya keltett a szívében. Ez érvényes ma is a missziók vonatkozásában. Mi nem tudunk senkit sem megtéríteni. Mi egyszerűen csak tanúságot tudunk tenni a hitről. Szükség van az imádságra, hogy az atya vonzza az embereket Jézushoz. Ez a két dolog szükséges.
Testimonianza e preghiera.
Tanúságtétel és imádság, szögezte le a pápa. Tanúságtétel és imádság nélkül szép erkölcsi beszédeket tudunk tartani, és számos egyéb dolgot, például kórházi vagy nevelési struktúrát, akár egy jó prédikációt is Jézusról. Mindez a társadalom javára válik, ami nagyon jó, de semmi több.
Szükséges tehát, hogy a tanúságtétel és az imádság révén az atyának legyen lehetőség arra, hogy Jézushoz vonzza az embereket. Ez a mi apostolkodásunk középpontja, hogy az atya a fiához vonzhassa az embereket. tanúságtételen ittja meg az ajtókat az embereknek, és az imádság ittja meg az ajtókat az atya szíve előtt, hogy fiához vonzza őket. Tanúságtétel és imádság. Ez nem csak a misszióra érvényes, hanem a mi keresztény munkánkra is. Kérjük ezt tőle, ajánlotta a pápa, hogy tudjunk tanúságot tenni az élet stílusunkkal. Tudjunk imádkozni, hogy az atya vonzon embereket Jézushoz. Misszióba menni nem azt jelenti, hogy prozelitizmust művelünk, hanem ez tanúságtételt igényel. Mi senkit nem térítünk meg, Isten újja érinti meg az emberek szívét. Kérjük az Úr kegyelmét, hogy tanúságtétellel és imádsággal éljük meg a munkánkat, hogy az atya vonzhassa az embereket Jézushoz, zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.
A pápa részvételvirata a szuverén máltai lovagrend nagymesterének a halálára. Miként arról beszámoltunk, kedd éjjel Rómában 76 éves korában elhunyt a súlyosan beteg Fra Giacomo della Torre del Tempio di Sanguinetto, a szuverén máltai lovagrend 80. nagymestere. Ferenc pápa szerdán este a lovagrend helytartójának címzett részvételviratában fejezte ki együttérzését a máltai lovagrend közössége iránt.
A szuverén máltai lovagrend nagymesterének halálhírére Ferenc pápa őszinte együttérzéséről biztosítja a lovagrend egész közösségét. A pápa a hit és a kultúra buzgó emberének nevezi az elhunytat, aki a Krisztus és az evangélium iránti hűséggel szolgálta hivatalát, az egyház javára és a szenvedők iránti odaadottsággal. Ferenc pápa osztozik a lovagrend közös fájdalmában, és az elhunyt lelk üdvössége számára az isteni jóságtól az örök békességet kéri. A szuverén máltai lovagrend nagymegisztériumának és az elhunyt családtagjainak szívből küldi vigasztaló apostoli áldását.
Országot május 3-án a jasznagúrai szűzanya oltalmában járják. A koronavírus járvány előidézte szomorú helyzetben a lengyelek Máriához fohászkodnak oltalomért. Május 3-án a jasznagúrai szűzanyának ajánlják föl nemzetüket. A szertartást a lengyel püspöki konferencia elnöke Stanisław Gandecki érsek vezeti, és élőben követhető lesz a Facebookon és a televízióban. Lengyelországot a történelme során előforduló nehéz és válságos pillanatokban mindig a Nemzeti Kegyhely Fekete Madonnájának ajánlották föl. Így volt ez 1920-ban a bolsevik megszállás fenyegetésekor, vagy 1946-ban a II. Világháborút követően a kommunizmus előretörésekor. 1956-ban is, amikor a 300 évvel korábbi dicsőséges eseményre emlékeztek, ahol éppen a jasznagúrai pálos kolostor állította meg a svéd csapatok előrenyomulását. Hálából II. János Kázmér lengyel király 1656-ban a Lvovi Szent Szófia székesegyházban ünnepélyes fogadalom keretében felajánlotta országát a Szent Szűznek, és egész birodalma patrónájává és királynőjévé választotta őt. 1979-ben II. János Pál pápa első apostoli útján, melyet hazájában tett, a lengyel egyházat a jasznagúrai szűzanya oltalmába ajánlotta. 4 évvel ezelőtt, május 3-án pedig, Lengyelország megkeresztelkedésének 1050. évfordulóján a püspöki konferencia elnöke megújította a nemzet felajánlását Isten anyjának. A jelenlegi koronavírus járvány idején több ország is a szűzanya kezébe helyezte magát, mint Anglia és Wales, Portugália, Spanyolország és Ausztria. Ehhez a sorhoz csatlakozik május 1-én Olaszország, amikor a püspökök Mária oltalmát kérik Itália számára. Lengyelországban eközben a fertőzöttek aránya elérte a 12 000-et, 562 a halálos áldozatok száma. A lengyel püspökök így írnak honlapjukon. Közeledik a Visztulai csoda centenáriuma, amikor 1920. augusztusában a boldogságos Szűz Mária közbenjárására nemzetünk és az európai civilizáció megmenekült a bolsevik uralomtól. Ez volt a híres varsói csata, amikor a lengyelek győztek a szovjetek felett. Most pedig elődeink nyomán mi is Jasznagúrába jövünk, ahol nemzedékek óta tanuljuk, hogy Krisztus és vele együtt Mária, Lengyelország királynőinek országa sajátos szolgálatot foglal magában a nemzet iránt. Itt, Jasznagúrában jobban tudatosul felelősségünk a lengyel keresztény örökség iránt. Minden társadalmi réteget egyaránt gondozni kell nem csak anyagi, hanem lelki boldogulása érdekében is. Idén a lengyel püspökök köszönetet mondanak Szent II. János Pál születéséért, aki Máriában az elmaradhatatlan remény modelljét látta, amely átölelte a teljes embert. Köszönetet mondanak Stefan Wyszyński bíboros boldoggáavatásáért is, amelyet június 7-ére tűztek ki, bár a járvány miatt most bizonytalan időre elhalasztják. A lengyel és az európai egyház jelképes alakja arra emlékeztet minket, írják a főpásztorok, hogy nem elég Isten anyjának tiszta és megsebzett arcára tekinteni, hanem ki kell olvasni tekintetéből mindazt, ami a lengyel lelkiismeret megújulásához szükséges. Most a lengyel püspökök Máriával, Isten anyjával, Lengyelország királynőjével és védőszentjeikkel együtt kérik Istent, hogy mentse meg hazájukat a jelenlegi nehéz időszakban. A 100 évvel ezelőtti felajánlás szellemében a lengyel püspökök alázatosan megvallják. Hálátlanságunk és bűneink miatt megérdemeljük a büntetést, de védőszentjeink érdemei miatt, testvéreink hitükért elszenvedett vértanúságáért, a lengyel korona királynőjéért, édesanyádért, szeretett Częstochowai anyánkért kérünk, bocsásd meg bűneinket, melyeket az élet ellen elkövettünk. Bocsásd meg eukarisztikus jelenléted megszentségtelenítését, édesanyád káromlását és a széthúzás minden bűnét. Alakítsd át szívünket a te isteni szíved képmására. Változtass meg mindenható kegyelmeddel, a közönyből és a langyosságból tégy minket buzgóvá és lelkessé. Tedd, hogy mostantól hűséggel szolgáljunk, és soha ne hagyjunk el téged. A lengyel püspökök így folytatják fohászukat. Isten anyja, Lengyelország királynője és Jasznagúrai szűzanyánk, ma hozzád száll bizakodó imánk, mely egyesít minden lengyel szívet. Fogadd el gyermekeid tiszteletteljes kívánságait, akiket mindig anyai szeretettel gondoztál. A te gyermekeid vagyunk, és azok is akarunk maradni. Kísérj el minket életünk hétköznapi útjain, légy vezetőnk, könyörgő és legyőzhetetlen erő számunkra. Mária, ebben az imában meg akarunk emlékezni a világban, az egyházban és hazánkban megnyilvánuló szolidaritásról, amiről a portugál egyház pásztora Fatimában beszélt 2020. május 13-án. Ma rád bízzuk hazánkat és nemzetünket, minden lengyelt, akik az országban vagy külföldön élnek. Rád bízzuk egész életünket, minden örömünket és szenvedésünket, mindazt, amik vagyunk és amink van, egész múltunkat, jelenünket és jövőnket. Imádkozz, hogy a megígért Szentlélek újra leszálljon, és megújítsa a föld arcát. Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod. Mária, Lengyelország királynője, imádkozz érettünk. Ámen.
Karjára vesz az Isten. Hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését Húsvét 4. vasárnapjára.
Húsvét 4. vasárnapján a 23. Zsoltárt imádkozzuk az első olvasmány után. Mindannyian ismerjük. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldelő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem. A tudomány bizalom éneknek nevezi. Nem külső szorongatás, nem is a konkrét szabadulás feletti hála ihlette, inkább valami nagy belső béke és szeretet tapasztalata és tudata. A zsoltáros előbb környezetéhez fordul, és a költemény végén is röviden ide tér vissza, de közben Istenhez beszél a szeretet és bizalom hangján. Az imádkozó a védettség olyan belső perspektívájából szólal meg, amelyből a külvilág, A máskor tapasztalt veszélyek csak távoli árnynak látszanak. A sivatag szárasságát, a júdai pusztaság váratlan szakadékjait, a halál sötét völgyeit, amelyekbe lezuhanhat, ahol nehéz érzések közepette kell átkelnie, csak azért említi, hogy Isten védelmező, gondoskodó jelenlétét magasztalja. A pásztor metafora csak bevezetés. Nem az imádkozó bárány mi voltát hangsúlyozza, inkább Isten mindenre kiterjedő figyelmét. Ő ismeri a pusztaságot, tudja, merre visz az út, tudja, mire van szüksége az embernek, akit vezet és oltalmaz. A háttér mindjárt meg is változik. Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem. Isten bőkező vendéglátó, és a megtapasztalt bőség, mint egy elhallgattatja az ellenségeket. Az üldözők el akarták venni a belső nyugalmat. Valójában Istent is meg akarták szégyeníteni, saját hatalmukat fitoktatva. De íme, semmire sem mentek. Az imádkozó már egész életére tekint. Jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az úrházában lakjam időtlen időkig. Ezekben a mondatokban már nincs metafora, a jelképeket felváltja a hit nyelvezete. A pásztor és vendéglátó nem más, mint az irgalmas Isten, akinek háza, a templom, vagy még inkább az egész teremtett világ, s benne a pap, maga az ember. Minden imádkozó, aki megérzi, hogy vendég ezen a földön. Istenbe vetett bizalmunk nem tesz vakká, nem is semmisíti meg mindazt, ami a világban sötét és veszélyes. Mégis kapunk egy másik perspektívát, illetve kapunk egy biztonságos helyet, ahová újra meg újra visszatérhetünk. Érdemes megfigyelni, hogy a Zsoltárkönyv szerkesztői ezt az imádságot a szenvedés mélységeiből panaszkodó, de szintén a háladáshoz eljutó 22. Zsoltár után helyezték el, amely így kezdődött: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? A hívő izraelita Istenben látta a tenger megfékezőjét, a káosz hatalmának megtörőjét. Ezért a csöndes vizek említése is utalhat arra, hogy a Zsoltárban magasztalt béke nem volt küzdelem nélküli. A következő, 24. Zsoltár pedig az Úr bevonulásának liturgiája. Himnikus szózat, amelyre kitárják a templom kapuit, hogy fogadják az Urat, illetve kifejezzék, hogy a templom az egész mindenséget jeleníti meg, s aki itt tiszta szívvel imádkozik, a mindenség Urához fordul. A színültig telt kehely, a hálaadás kelyhe is, amelyet a templomban ürítenek ki. Egy ilyen pazar ünnep előtt szinte szükséges is, hogy a zsoltáros megpihenjen és Isten mellett szemlélődjön. A 23. Zsoltár alig szerepel az Új Szövetségben. A hagyomány viszonylag késői eleme, a Jelenések könyve írja egyedül, a könyvre jellemző különös fordulattal. A királyi széken trónoló bárány lesz a pásztoruk, az élet vizének forrásához vezeti őket, és Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Imádságunkat azért itt, ebben a Zsoltárban is magába öleli a fiú imája. Hiszen ő él a legteljesebb bizalomban az atya jobbján. Ő ment át a halál sötét völgyén, őt kente fel Isten az öröm olajával. Igazából ő jutott el a szeretet égi asztalához, ahova minket is hív és vár.
Martós Balázs atya elmélkedését hallották Húsvét 4. vasárnapjára, Karjára vesz az Isten címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat hallották.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétor Jézus Krisztus! Mária Rádió.